várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim fennálló énekként a 303. dicséretünknek az első versét. Elfoglalva énekeljük a 304. dicséretet. Mint láthatják a tábán, az első, harmadik, ötödik, hetedik és kilencedik verset énekli a gyülekezet, és a páros számú versszakokat pedig egy kis kórus fogja énekelni, a második, negyedik, hatodik és nyolcadik versszakot. Úgyhogy most ilyen szerelgetésszerűen fogjuk énekelni ezt a dicséretet. Mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, melynek alapján az ő üzenetét a mai napon hirdetni kívánom közöttetek. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangélium a 3. és 7. részének válogatott verseit. Itt szól hozzánk Istennek szent igéje. szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés kerességét a bűnök bocsánatára, ahogyan megvan írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében. Kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek el az Úr útját. Tegyetek egyenessé ösvényeit, minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává, és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő-e a Krisztus, János így válaszolt mindenkinek. Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Ő majd szent élekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét, a gabonát sűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. Amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet a testvére feleségért, Heródiásért, és minden gonosz tettéért, Heródes mindezt azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost. János a börtönben magához hivatott tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták. Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta visszalátását. Ezért így válaszolt nekik, menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit hallottatok és láttatok. A vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, áldunk téged a mai napért. Áldunk az advent ünnepéért. Köszönjük neked, hogy ez öröm ünnep lehet a mi számunkra. Hiszen megerősödhetünk abban a hitben, hogy te minden ígéretedet beteljesíted. És visszatekinthetünk az üdvösség csodálatos eseményére, hogy elküldted a te fiadat, Jézus Krisztust erre a földre. Köszönjük neked, hogy van szabadítónk. Köszönjük neked azt, hogy Jézusban velünk vagy te magad, hogy közösséget válasz velünk. Áldunk mindenható Istenünk, hogy te minket, méltatlan embereket azzal tisztelsz meg, hogy közösséget válasz velünk, hogy befogadhatunk téged. De meg kell mondjuk neked, mindenható Istenünk, meg kell valljuk előtted ezen a mai napon, nem vagyunk méltók arra, hogy a mi hajlékunkba jöjj, mégis kérünk, hogy szólj, hogy gyógyuljunk. Szólj egy szót, hogy gyógyuljon a mi szívünk, hogy erősödjön a mi hitünk, hogy a mi csüggedésünkből kimenekülhessünk, hogy reménységünk lehessen újra. Mindenható Istenünk, kérünk azért, hogy a te szent lelked és igéd által légy itt velünk ezen a délelőttön. Te tisztíts minket, és te tégy készé arra, hogy ne csak hátra tekintsünk ezen az adventen, hanem tudjunk előre tekinteni, és tudjuk várni a te ígéreted betöltését, hogy Jézus Krisztus újra visszajön, és tudjunk várni téged magadat a mi életünkben. Mindenható Istenünk, segíts, hogy mindannyiunk imádsága lehessen az szabadításodra várok, Uram. Amen. Kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az urasztalához. Áldás békesség! Keresztelő Jánosról olvashattunk, hallhattunk a mai igében, bizonyára mindannyian tanultatok már róla. Mi volt a legfontosabb, amit ő mondott az embereknek? El tudnál valamelyik kötök mondani, hogy mire hívta az embereket? Igen, nagyon jó. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy Keresztelő János azt mondta, hogy jön utána valaki, aki majd tűzzel és szentlélekkel kereszteli az embereket. És még mire hívta az embereket, hogy mi az, amit meg kell tenniük? Hogy higgyenek Istenben, igen. És még egy nagyon fontos dolog volt, hogy térjenek meg és bánják meg a bűneiket. Keresztelő János volt Jézusnak az útkészítője, egy olyan próféta, aki arról beszélt, hogy hamarosan érkezik a szabadító, hamarosan érkezik a messiás, akit már nagyon-nagyon várnak az emberek. És Keresztelő János feladata elsősorban az volt, hogy bűnbánatra hívja az embereket. Ugye az asztalon, már az adventi koszorún meggyújtottunk egy gyertyát, a lila színű gyertyát. Meg tudnám mondani valamelyik kötök, hogy mit jelent ez a lila szín? Nem? Mondjad? Könnyen kitaláljuk, hogyha arra gondolunk, hogy mire hívta Keresztelő János az embereket, hogy mit csináljanak? Hitre, és még? Igen, mondjad, Krisztián? Üdvösségre is, igen, és bűnbánatra hívta őket. Szeretném megkérdezni, hogy a lila gyertya az vajon mit jelenthet? Minek a színe? Ez most nagyon nehéz úgy tűnik. A bűnbánatnak a színe, ilyen egyszerű. Tehát a lila gyertya arra emlékeztessen minket, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy amikor valami rosszat tettünk, vagy elmulasztottunk valami jót tenni, mindig legyünk készek arra, hogy megbánjuk a bűneinket, és ahogyan a mi atyánkban is imádkozzuk, az valóban legyen a mindennapi imádságunk, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát amikor következő hetekben a lila színt látjátok majd az adventi koszorún, akkor gondoljatok arra, hogy szükséges, hogy Istentől legyünk készek mindig bocsánatot kérni. Áldás, békesség! Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 309. dicséretnek a 3. versét. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangéliuma 7. részének a 20. versét és a 23. versét. Amikor odaérkeztek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták: Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt: boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Az Ószövetségben olvashatunk egy különleges gyógyítási történetet. Egy csodát, amely Elizeus próféta személyéhez kapcsolódik. Az arámok királyának a hadvezére Námán leprás beteg lett, és azt tanácsolták neki, hogy menjen el, és kérjen segítséget Elizeustól, mert ő az, aki meg tudja gyógyítani. És amikor Arám megérkezett a királyhoz, és aztán elküldték őt Elizeushoz, akkor Elizeus Isten embere annyit mondott csak Námánnak, hogy menjen és fürödjön meg 7-szer a Jordánban. Námán nagyon megharagudott, és elment, és így szólt: azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni elém el, segítségül hívja Istenének az Úrnak nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpár, Izrael minden vízénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak, azzal megfordult, és ragosan eltávozott. Naaman megérkezett, gyógyulást várt, és aztán nagyon csalódott volt, mert úgy tűnt, hogy nem a várakozásainak megfelelően történik ez a gyógyulás. De nagyon jó, hogy voltak barátai, akik buzdították őt, hogy ezért, hogyha ekkora utat megtett, akkor ne forduljon hátra, tegye meg azt, amit a próféta kér, hiszen nem olyan nagy dolog, amire kérte őt. És aztán Naaman hallgatott a barátaira, és hallgatott a prófétára, és meggyógyult. Ma advent első vasárnapja van. Mindannyiunk szívében szüntelenül vannak várakozások. Vannak várakozások a saját életünkkel kapcsolatban, vannak várakozások a családunk tagjaival kapcsolatban, amiket talán sokszor nem is fogalmazunk meg, nem is vallunk be, csak a konfliktus helyzetekben döbbenünk rá, hogy mennyire mások azok a dolgok, amiket én várok a szeretteimtől, és mennyire mások azok, amiket ők gondolnak, vagy amit ők várnak tőlem. Várakozások vannak a munkahelyünkkel kapcsolatban, a holnapi napunkkal kapcsolatban. És nagyon sokszor csalódottan azt mondjuk, amit Naaman, nem is csak csalódottan, hanem haragosan, én mást vártam, egészen mást vártam, mint amit úgy tűnik, hogy kaptam, vagy kapok. És ott van a másik oldal is, amikor mást várnak tőlem. Ott van ugye a próféta helyzete, ő megteszi azt, amit az Isten mond, és úgy tűnik, hogy van valaki, aki egészen mást várt tőle. És mennyiszer ránk nehezedik az is, hogy milyen várakozások vannak felénk, hogy mit várnak tőlünk az emberek, mit várnak tőlem a gyülekezetben. Mennyire más az, mint amit talán én meg tudok tenni, amennyit az időm vagy az energiám enged. Mennyivel több az, vagy mennyire magasra teszi még Isten is a mércét felénk, úgy érezzük sokszor, mert olyan dolgokat vár, amitől mi nagyon távol vagyunk. Hogy mást várnak tőlem a családban. Szüntelenül azt várják, hogy minden időmet, ha lehet, töltsem velük, és az ő várakozásaiknak megfelelően éljek és cselekedjem. És akkor vannak még ugye a munkahelyi várakozások is, hogy ott is mindenkitől a maximálisat várják, hogy a lehető legtöbbet teljesítse. Ebben a kettősségben élünk, hogy szüntelenül csalódnunk kell, mert mást várunk, mint ami történik körülöttünk és velünk, és azért is, mert mást várnak tőlünk az emberek, mint amire mi úgy tűnik, hogy képesek vagyunk, vagy mint amennyit az időnk enged. Az lenne a jó, hogyha ezen a vasárnapon, ezen a héten tudnánk önvizsgálatot tartani, tudnánk egy kicsit elgondolkodni azon, hogy milyen várakozásaim vannak nekem, akár az Isten felé, emberek felé, a keresztjének és az egyház felé, és azon is el tudnánk gondolkodni, hogy mit vár tőlem az Isten, mit vár tőlem az egyház, mit várnak tőlem azok az emberek, akik a környezetemben élnek. Az lenne a jó, hogyha ez a mai adventi vasárnap és az ünnepre való készülődésünk az nem csalódással és keserűséggel lenne telve, mint amikor egy gyermek kivontja az ajándékot, és teljesen méltatlankodni kezd, vagy szemrehányást tesz esetleg a szüleinek, hogy egészen más ajándékot szeretett volna, és nem azt kapta, amit várt, hanem meg tudnánk gyógyulni, mint Naaman. Meg tudnánk gyógyulni úgy, hogy egy kicsit elgondolkodunk azon, hogy valóban a legfontosabb, hogy az Isten mit tud tenni az életemben, az Isten mit vár tőlem, amire ő képessé is tud tenni, hogy megtegyem. Beszéltünk arról, hogy gyerekek, reméljük, hogy megtanulták már most, hogy mit jelent a lila gyertya, de a délutáni gyermek adventi műsoron is majd megtanulhatjuk, hogy pontosan mit is jelent ez a lila gyertya. De nagyon jó lenne, hogyha ez a lila gyertya ma számunkra azt jelenteni, hogy összetörjük a faragott képeinket. Összetörjük azokat a bálvány szobrokat, amik csalódottá és keserűvé tesznek minket azért, mert egészen más várakozások, mint amit az Isten szeretne munkálni az életünkben. az én számomra nagyon tanulságos volt az, amikor egyszer szomorúan csalódottam, mondtam azt a lelki pásztoromnak otthon, hogy nagyon megkeseredett vagyok, nagyon szomorú vagyok, mert nagyon-nagyon csalódtam egy keresztény emberben, sokkal többet vártam tőle. És ahelyett, hogy ő így egyetértett volna velem, hogy hát igen, bizony, ez nagyon szomorú, és milyen szörnyűek ezek a keresztény emberek, ő annyit mondott nekem, hogy talán erre is vonatkozik a 10 parancsolatnak az a parancsa, hogy ne csináljunk faragott képet. Emberekről sem csináljunk faragott képet, és elsősorban Istenről ne csináljunk faragott képet. Akkor csalódunk ugyanis, akkor ér keserűség, hogyha elképzeljük, hogy milyenek az emberek, mit kéne tenni, elképzeljük, hogy milyen az egyház, milyennek kéne lenni, milyen legyen egy lelkipásztor, egy presbiter, vagy csak milyen legyen egy keresztény gyermek vagy fiatal, aki a családomnak a tagja, hanem az lenne a jó, hogyha tudnánk ezeket a kialakított képeket úgy összetörni, hogy nem mi akarjuk összetörni, hanem az Isten igéje és az Isten szent lelke vezethet minket arra, hogy úgy nézzünk a másikra, úgy nézzünk az Istennek az üzenetére, úgy tanulmányozzuk azt, hogy ő mit akar cselekedni, és szeretettel tudjunk az Istenre várni, és szeretettel és bizalommal tudjunk várni a körülöttünk levő embereknek a különböző tetteire vagy megnyilvánulásaira. A felolvasott ige szakaszban keresztelő Jánosról hallhattunk. Arról, ahogyan a küldetését teljesítette, ahogyan határozottan megszólalt az Istennek a szava ott a pusztába, hogy utat kell készíteni az Istennek. És ő határozottan elmondta azt is, hogy kinek mit kell tenni, hogy ki hogyan bánja meg a bűneit, és hogyan hallgasson az Istenre, és hogyan változtasson az életén. És nagyon határozott volt akkor is, amikor megkérdezték tőle, hogy ő-e a Krisztus, akit reménykedve várt a nép, és határozottan mondta, hogy nem, ő csak az útkészítő. És aztán, amikor börtönbe vetették őt, akkor úgy tűnik, hogy elmúlt a határozottsága. Tehát megdöbbent bennünket az, hogy éppen keresztelő János kérdezi Jézustól azt, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Milyen helyzetbe kerülhetett János, hogy eljutott ide, hogy ezt megkérdezett? Nem volt benne biztos, akkor, amikor személyesen találkozott Jézussal, amikor rámutatott, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Bizonyára keresztelő Jánosnak is volt a szívében kételkedés, hiszen ez a kérdés mindenképpen egy kicsi kételkedést mutat. Te vagy az eljövendő, vagy másra várjunk. Ez a csodálatos, hogy keresztelő János szívében ott volt a bizalom is, hogy ő egyenesen Jézushoz fordult ezzel a kérdéssel. Jézushoz küldte a tanítványait, hogy ő maga adjon választ. Ugye tudjuk, hogy keresztelő János börtönben volt, és azután hamarosan ki is végezték őt, és bizonyára mi magunk is tudjuk, hogy milyen könnyen elcsüggedünk, vagy milyen könnyen csalódunk, még a legkomolyabb hívő ember is kerülhet olyan helyzetben, amikor megkérdőjeződnek benne a legfontosabb igazságok, az Istennek a szeretete, az Isten hűsége és hatalma. Keresztelő János is talán ilyen helyzetbe került ott a börtönben, megkérdőjeződött benne, hogy tényleg Jézus-e az, akire vártak, tényleg ő neki készítette az utat. De ez a kérdés oda vezetett, hogy ez a kétség, hogy Jézust megkérdezte, és Jézustól kapott választ is. Vajon akkor, amikor én vagyok csalódott, mert egészen más, hogy alakul az életem, és talán Istent kérem számon, hogy miért ez történik az életemben, miért kell ilyen nagy terheket hordoznom, vagy próbatételeket elviselnem, akkor vajon tudunk-e egyenesen az Istenhez fordulni, és tőle megkérdezni mindazt, amilyen kételkedés vagy kétség van a mi szívünkben. Keresztelő János a kérdésével ahhoz fordult, aki egyedül megnyugtató választ tudott adni. És az lenne a jó, hogyha mi is a kérdéseinkkel, amikor csalódtunk a várakozásainkban, amikor úgy tűnik, hogy nem azt tapasztaljuk, amit keresztelő Jánosnak vittek hírül, hogy a vakok látnak, a süketek hallanak, a sánták járnak és a leprások tisztulnak, hanem inkább csak a nyomorúságot látjuk, a bűnt, a reménytelenséget, hogy küszködünk, de nem azt tesszük, amit akarunk, nem azt, ami jó lenne, hanem egészen mást. Nem a csodákat látjuk, hanem sokkal inkább a keresztény életünk gyarróságát, az egyháznak a gyarróságát és a bűneit, és olyankor tényleg ott vannak a kétségek a szívünkben. De az lenne a jó, hogyha mi is tudnánk a mi kérdésünkkel Istenhez fordulni. Keresztelő János Jézusról úgy beszélt, mint akinek szórólapát van a kezében. Azt a képet használta, hogy a fejsze már a fák gyökerére vetetett. Ő az ítéletről beszélt, a közeli ítéletről, és úgy tűnt, hogy Jézus nem az ítéletet hozza, hanem az irgalmat. Egészen más volt fontos Keresztelő Jánosnak. Akkor úgy tűnt, hogy a rábízott evangélium és amit Jézus hirdet, a között óriási különbség van. Ebben kellett megnyugvást találnia. Sokszor a mi életünkben is így lehet, hogy tudom, hogy a hívő embernek vagy a keresztény embernek hogyan kellene élnie, milyen erősnek kellene lenni, milyen teherbírónak kellene lenni. És úgy tűnik, hogy egészen más a helyzet, mert sokkal többet ad nekem az Isten, mint amit el tudok hordozni. De Jézus válasza lehet az, ami nekünk is megnyugvást adhat. Jézus azt mondja, boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Boldog, aki nem csalódik bennem. Akármit is lát maga körül, akármilyen erőtlenségei vagy bűnei vannak neki magának, vagy akár mennyire is csalódik keresztény emberekben. Ugye nagyon szomorú az, amikor valaki arról beszél, hogy ő csalódott az Istenben, mert nagyon csalódott a keresztényekben és az egyházban. Az lenne a jó, hogyha mi nem jutnánk el oda, hogy én csalódom az Istenben is, mert hogy az életemben olyan történik, vagy olyan emberek élnek körülöttem, vagy az egyházunknak olyan reménytelen talán a helyzete. Jézus azt mondja, boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Ahogyan Pál apostol írja, Jézus Krisztusnak a keresztje, görögöknek bolondság, vagy a pogányoknak bolondság, a zsidóknak pedig botránkozás. Ez volt a legnagyobb botrány, amiért Jézus jött, hogy szenvedjen, mint Isten fia, szenvedjen a kereszten, és elhordozza a bűneink büntetését. A legnagyobb botrány, hogy én bűnös ember vagyok, és szükségem volt Jézus áldozatára. A legnagyobb botrány lehet a számomra, hogy én nem juthatok egyenesen a mennybe, csak Jézus Krisztus által, és hogy nem én vagyok az Úr, hanem Jézus Krisztus az egyedüli Úr. Ma is sokaknak talán botrány lehető, és csalódás az, amit ő tett, ahogyan abban a korban is a kortársainak csalódás volt, hiszen egész másról beszélt, Isten országáról, és nem pedig a saját országuk dicsőségéről, bűnbocsánatról, és nem pedig megnyugtatást mondott arra nézve, hogy nálatok minden rendben van. Adja az Úr, hogy mi ne botránkozzunk meg Jézus Krisztusban semmilyen körülmények között, hiszen a legdrágább kincs, amit az advent jelent a számunkra, hogy Jézus eljött, és a vele való személyes találkozás, a rá való várakozás az, ami egyedül gyógyulást hozhat a mi életünkben. Beszéltem arról, hogy mi sokszor csalódunk, mert mást várunk emberektől. Az lenne a jó, hogyha nem elvárással, hanem inkább szeretettel tudnánk a másik emberre tekinteni, és figyelni arra, hogy neki mi a fontos. És beszéltem arról, hogy sokszor az a legnagyobb teher a mi számunkra, és nem csak a sportolóink számára, hogy túl nagyok az elvárások, és emiatt nem tudunk megfelelni az elvárásoknak. De nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a mindenható Isten az, aki velünk van abban, hogy tudjunk benne hinni és neki engedelmeskedni. És valóban az elvárások, amiket a világ közöl a keresztjének felé, vagy megfogalmaz a keresztjének felé, azok bizony nagyon nehezek a mi számunkra. De legyünk úgy mi is, ahogyan nagyon sok bölcs keresztjén ember volt, amikor azt mondta valaki, hogy ő csalódott a keresztjénekbe, mert milyen bűnösek, meg milyen rossz dolgok vannak az életükben, és ennek a keresztjén embernek is elmondta az ő bűneit, akkor azt mondta, hogy hát még sokkal több van, mint amiről tudsz. Legyünk ilyen alázattal, hogyha mások sokat várnak is tőlünk, tudjuk, hogy a legfontosabb, hogy Isten mit gondol rólunk, és tudjuk azt is, hogy a teremtett világ sóhajtozva várja az Isten fiainak a megjelenését. És én akkor tudok Isten fiaként élni ebben a világban, hogyha elsősorban Jézusra hallgatok, nem arra, akiről kialakított képen van, hogy milyen, hanem aki valóban eljött, aki az evangéliumban megmutatja magát, hogy ő maga a szeretet. Adja az Úr, hogy tudjunk ráhallgatni, tudjon bennünk ő maga élni, tudjunk neki engedelmeskedni, hiszen akkor rajtunk is azt láthatják, hogy advent van, mert megérkezett, eljött Jézus Krisztus a mi életünkbe, és így eljöhet a környezetünkben levő emberek életébe is, hogy gyógyítson és békéltetést hozzon. Amen. Énekeljük a 338. dicséret első versét. Foglaljon helyet a gyülekezet, és még a közös imádság előtt lehetőségünk van arra, hogy személyesen is Istenhez vigyük a saját kéréseinket és imádságunkat, és gondolkodjunk az ő üzenetén, és közben a kórus énekét hallgathatjuk. fennállva imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kérünk, Te bocsáss meg minden hamis elvárásunkat feléd. Bocsáss meg, amikor mi talán úgy gondoltuk, hogy mi kényszeríthetünk Téged, hogy hallgass meg az imádságunkat, hogy a mi akaratunk szerint cselekedjél a mi várakozásainknak megfelelően. Bocsáss meg azt, amikor mi akartunk Téged befolyásolni, ahelyett, hogy engedtük volna, hogy a Te akaratod valósuljon meg. Kérünk azért, hogy legyen meg a Te akaratod a mi életünkben. Kérünk azért, hogy hadd tudjunk örvendező szívvel várni a Te országod megvalósulására, akkor is, hogyha az egészen másképpen történik, mint ahogy szeretnénk. És bocsáss meg azt, amikor a mi bűneink, a mi rossz beidegződéseink, a mi hamis elképzeléseink az akadályai annak, hogy a Te országod minél inkább megvalósuljon. Kérünk a Te szent lelked által légy velünk, áld meg a gyülekezetünket, adj nekünk olyan adventet, amelynek során mindannyian személyesen találkozhatunk veled, és megerősödhetünk a hitünkben. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és énekeljük a 329. dicséret második versét keresztelőre készülve. Jézus Krisztus, mielőtt felment a mennyországba, a tanítványainak missziói parancsot adott, amely így hangzik, Máté evangéliuma 28. részének a 18. és azt követő versében olvashatjuk. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ez egy csodálatos alkalom, amikor adventi vasárnapon van keresztelő, hiszen ilyenkor különösen is arra gondolunk, hogy a mindenható Isten elküldte a fiát erre a földre, és ő gyermekként született meg. És amikor most a gyermekeket megkereszteljük, akkor abban a reménységben kereszteljük meg őket, hogy hallani fognak majd arról, hogy Isten szeretete az az ünnep, amikor arra gondolunk, hogy Jézus Krisztus testé lett, Jézus Krisztus eljött erre a földre, és tanulnak majd Jézus születéséről, de az lenne a fontos, hogyha nem csak Jézus születéséről tanulnának, hanem ahogy felnőnek, megismerhetnék személyesen Jézus Krisztust, hinnének benne, és az ő tanítványai lennének. Mindenható Isten az ő szent lelke által kész hitet ajándékozni mindannyiunknak, és ezeknek a gyermekeknek is. És ezért fontos, hogy mi imádkozzunk érettük, és amikor ezekre a kicsin gyermekekre néztek, akkor gondoljatok majd mindenképpen arra, hogy a mindenható Isten küldött egy gyermeket, aki aztán felnőtt, és bűnbocsánatot, szeretetet és örök életet ajándékozott a számunkra. Az advent és a karácsony üzenete, aki az ő egyszülött fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk. Ezek a gyermekek Isten ajándékai, de az lenne a legfontosabb, hogyha ezen az adventen nem csak ezeknek a gyermekeknek örülnétek, és az ő megkeresztelésüknek, hanem örülhetnétek együtt, és majd ők is örülhetnének Jézus Krisztusnak, Isten legnagyobb ajándékának. Amikor gyermek születik, az mindig azt mutatja, hogy a mindenható Isten milyen irgalmas hozzánk, és bizonyára nagyon nagy örömmel vártátok a gyermekek születését, de hadd legyen olyan advent, amely során várjátok azt, hogy ők megismerjék Jézust, és erősödjön majd az ő hitük, amikor eljutnak oda, hogy ők is bizonyságot tehessenek az Isten szeretetéről, konfirmáció alkalmával a gyülekezet előtt. Ezt cselekedje meg a mindenható Isten. Amen. Most kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, és a szülőkhöz, keresztszülőkhöz szeretnék szólni. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család! Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket hitben, a református egyház közösségében nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig valljuk meg a mi győzelmes keresztény hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetették. Száll a aláfoklókra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan Isten eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk ezekért a kicsi gyermekekért. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az életért. Hálát adunk ezekért a gyermekekért. Köszönjük neked azt, hogy őket ajándékoztad a családnak, mindenható Istenünk. Kérünk azért, hogy a te áldásod és szereteted legyen az ő életükön. Kérünk azért, hogy te ajándékozz meg őket majd hittel. Te adj felelősséget a szülőknek, hogy tudjanak szüntelenül imádkozni érettük hozzád, és te segítsd őket abban, hogy legyenek készek a te ígéret olvasni majd a gyermekeknek, hogy elhozzák őket a te házadban, hogy megismerhessenek téged. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy te add a te áldásodat a család életére, te adj bölcsességet és erőt a gyermekek neveléséhez, és add, hogy ők növekedhessenek testben, lélekben egyaránt a te dicsőségedre. Amen.
Zsófia, Fanni, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. György István, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
A kegyelmes Isten cselekedje meg, hogy ezek a gyermekek növekedhessenek testben, lélekben, hitben és szeretetben. Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig erősödjetek meg abban a kegyelemben, hogy tiétek az Isten ígéretei, és a ti gyermeketeké, akiket elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Most kérem a családot, hogy forduljanak a gyülekezet felé, és a gyülekezet pedig énekelje el áldásképpen a 134. Zsoltár 3. versét. Énekeljük a záróénekünket, a 24. Zsoltát, az áldásvétel előtt. Adjuk Isten áldását. Jézus mondja, boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon ti véletek. Amen.